utassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Elindul az Ügyfélkapu Plusz és a digitális állampolgárság alkalmazás is január 16-ától, közölte a fejlesztő az Indexnek küldött közleményében. A cég kiemelte, az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, még az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. Azt ígérik, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás, a felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal, teszi hozzá cikkében az Infostart honlapja. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi ellátás is, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Zsigó Róbert ismertetése szerint ez 234.000 forintos átlag nyugdíj esetében havi mintegy 7.500, éves szinten csak nem 90.000 forintot jelent. Már igényelhető a bankokban a munkáshitel, közölte Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó azt hangsúlyozta, ez több mint 300.000 fiatalt segíthet. A maximum 4 millió forintot a feltételek fennállása esetén 17 és 25 éves kor közötti fiatalok vehetik fel, a hitel szabad felhasználású kamatmentes és a gyermekek után törlesztési kedvezmény is jár. A kormány döntése értelmében január 1-től a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér 80%-át, jelentette ki a köznevelési államtitkár a közösségi oldalán. Így a tavalyi 32,2%-os emelkedés után idén újabb 21,2%-kal nő a tanárok bére, ismertette Maruzsa Zoltán. A cél a 844.000 forintos pedagógus átlagbér elérése. A szakképzésben dolgozók bére is ismét emelkedett, jelentette be Varga Bajusz Veronika. Az államtitkár elmondta, január 1-től közel 24.000 oktató fizetése átlagosan 21,2%-kal nőtt. Ez a költségvetésben 50 milliárd forintos kiadást jelent. Befejeződtek Paks 2 talajszilárdítási munkálatai, ezért bocsátottak el több száz embert az építkezésről. Az ERT elnök vezérigazgatója nemrég a Telepaksnak adott interjújában arról is beszélt, márciusban az ötös blokk alatt kijönthetik az első betont, amivel hivatalosan is elkezdődik az atomerőmű építése. A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján beszélt, és kiemelte, a kabinet egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet, így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. A háború kitörésekor a kormány elindította a Híd Kárpátaljáért programot az ott élő magyarság segítéséért, és azért, hogy megüzenjék, Magyarország csak humanitárius segítséget hajlandó adni Ukrajnának. Ez a segítség lehet szállás, üdültetés, nyaraltatás, illetve Kárpátalján vagy belső Ukrajnában is gyógyszer, élelmiszer vagy ruhatámogatás, részletezte Soltész Miklós. Ausztriában ismét megszakadtak a kormányalakítási tárgyalások, közölte a kancellár. Karnehammer bejelentette azt is, a következő napokban lemond a pártelnöki és a kancellári tisztségéről is. Az osztrák médiának azt mondta, mindent megpróbáltak, de a fő pontokban nem lehetséges a megállapodás. Alexander van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hamarosan fogadja Herbert Kickl-t, a jobboldali osztrák szabadságpárt elnökét, hogy a kormányalakítás kilátásairól egyeztessen, miután a választásokon amúgy a legtöbb szavazatot szerző FPO megkerülésével tartott koalíciós tárgyalások tehát zsákutcába futottak. Az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetésével az elnöki szabadságérdemrenddel ismerte el Joe Biden elnök közismert személyiségek tevékenységét, köztük Soros György, Hillary Clinton és Denzel Washington munkáját. Az elnöki szabadságérdemrendet 19 embernek ítélte oda a leköszönő elnök. A 2024-es év a legmelegebb volt Magyarországon, és a 2023-as csapadékos évet követően ismét aszályos, írt elemzésében a Hungaromet. Tavaly a középhőmérséklet országosan 12,91 század fok volt, ami 2,1 fokkal meghaladja az 1991-2020-as években mért 10,72 százados átlagot, és a legmagasabb éves átlag a 20. század kezdete óta. Az előző rekorder 2023 volt, de a tavalyi év azt is túlszárnyalta tehát a felmelegedés tekintetében. A mérések 1901-es kezdete óta bizonyosan 2024 volt a legforróbb. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, általában majd néhány órás napsütéssel, de északkeleten zártabb, vastagabb maradhat a felhőzet, és gyenge eső előfordulhat. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben aztán +8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Seasons begin with you. One world we all come from.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Baric Sarolta Laura, Domonkos nővér a fenntarthatóságról beszél.
Itt most egy csapatról van szó, és egy képzésről, illetve egy alapítványról, aminek az a rövidítése, hogy KETEG, keresztény társadalmi elvek a gazdaságban. Ez a KETEG itt jött létre a Szapiencián 2010-ben, és nagyon furcsa módon ez egy teológiai főiskola, de a KETEG ez egy gazdasági képzés. Lehetséges összehozni a kereszténységet a gazdasággal. Ugye, ha itt most megkérdezném önöket, hogy mi jut eszükbe egy szó arról, hogy gazdaság, mi a gazdaság célja, azt gondolom, hogy legtöbben azt mondanak, hogy a pénz meg a profit. Hogy minél több pénzt szerezzünk, a profitot minél maximálisabb módon halmozzuk föl, és legyünk gazdagok, és fogyasszunk sokat, és legyen szerencsénk a gazdasági életben. Most ehhez képest a kereszténység nem igazán ezt mondja, hanem egy nagyon bűvös szót hoz elénk, amiről most én előadást szeretnék tartani, és ez a közjó. És ez a közjó, ez egy érték, méghozzá az egyház társadalmi tanításának az egyik értéke, és akkor itt nagyon fontos dolgot mondok, hogy az a közgazdaságtan, amit nem én, hanem mi itt a KETEG-ben, és majd még mondom, hogy még sokkal szélesebb körben Ferenc pápa is hirdet, az arról szól, hogy a gazdaság középpontjában nem a pénz meg a profit áll, hanem az ember. És ha az ember áll a középpontban, az ember egy erkölcsi lény, akkor ki tudjuk mondani, hogy a gazdaság akkor működik rendesen, normálisan, természetesen, hogyha erkölcsi alapokra épül fel. És akkor, hogyha az ember mint alapot tekinti, és nem mint egy fogyasztót, nem mint egy erőforrás, nem mint egy munkaeszköz, egy eszköz, hanem mint célt, és a gazdaság legfőbb célja az ember. Most a közjót fogom én itt előadni. Ez a fajta emberközpontú gazdaság, az egyház társadalmi tanítására épült közgazdaságtan, ez egy nagyon széles merítés a világon. Tehát nem csak a KETEG hirdeti ezt így, hanem vannak egyetemek, például az Angelicum Rómában, Amerikában, a University of St. Thomas, akkor a barcelonai üzleti iskola, és még számtalan intézményt mondhatnék, amelyik ezt a fajta közgazdaságtan hirdeti. Nobel-díjas közgazdászok, Amartya Sen, József Stiglitz is azt mondja, hogy etikus gazdaságra van szükség. Tehát vagyunk egy jó páran, és van remény. És azért gondolom, hogy az az előadás, amit most szeretnék így dióhéjban elmondani a közjóról, ez közérdekű, és hogy hirdessük. Tehát minél többen hirdetjük, minél többen gondolkodunk így, annál erősebb lesz ez a tábor, és annál nagyobb esélyünk van arra, hogy a gazdaság tényleg fenntartható, és az ember érdekében szolgáló szféra lesz. Az egyház társadalmi tanítását mondtam alapnak, ami nem más, mint szűk értelemben egy 12-13 pápai enciklika, 1891-ben kezdődött a Rerum Novarum enciklikával, és most az utolsó darabja a Ferenc pápának a Laudato Si enciklikája, de második János pápa rengeteget alkotott ezen a téren, nagyon jó közgazdász volt a Szent második János pápa, és ennek az egyház társadalmi tanításának van egy vörös vonala, amelyik az alapértékeket minden egyes enciklikában előhozza. Ezek az emberi méltóság, a szubszidiaritás, a szolidaritás, az igazságosság és a közjónak az elve. Most nincs időm, hogy kifejtsem az összes alapelvet, de mindegyik az emberről szól. Ugye az emberi méltóság adja meg a közjónak is a lényegét, mert a gazdaság értelme az nem más, mint az emberek boldogságának az elősegítése a mi olvasatunkban. Tehát nem a profit maximalizálása a gazdasági fő cél, hanem az emberi boldogság. És akkor itt kötjük a boldogság fogalmát a közjónak a fogalmához. Mielőtt belemennék tényleg a közjó magyarázatába,
és összekötöttük a boldogsággal, mert azt mondtuk, hogy a gazdaság szolgálja az emberi boldogságot, most tisztáznám a boldogságnak a miben létét. A mai világ a boldogságon, én azt gondolom, hogy a hedonista értékeket éli. Tehát akkor megnézzünk egy reklámot, az gyönyörűen hajaz a hedonista értékekre, amit Epikúrosz fogalmazott meg még Arisztotelésszel egy időben, Krisztus előtt 5. században, aki azt mondta, hogy keresd az örömöket, és kerüld el a szenvedést. Tehát Epikúrosz a kellemes dolgokat, az élvezeteket, mint célt állította fel az emberek elé, és azt mondta, hogy az emberek célként keresik az élvezeteket. Arisztotelész ezt megkontrázta, és azt mondta, hogy az élvezetek nem lehetnek célok, hanem csak kísérő eszközök. Kísérője az erkölcsi jónak. Tehát a hedonizmus azért egy kicsit torz boldogságként, mert célként mondja az, hogy kellemes dolgokat üzzük, és előre vetíteném, hogy itt a keresztény tanítás nem a kellemes meg az élvezeteket teszi negatív megvilágításba, hanem az, hogy lehet kólát inni, meg lehet élvezni a finom ételeket, meg el lehet menni egy wellness hotelbe is éppenséggel, de nem mind célt keressük ezeket a dolgokat, és ne gondoljuk azt, hogy a boldogságunkat ez fogja maximálisan megadni. Mi az a boldogság fogalom, amit a kereszténység is elismer? Arisztotelészhez nyúlnék. Ő fogalmazta meg azt, amit a kereszténység is megfogalmaz. Ő azt mondja, hogy az emberi létnek az egyik legfontosabb ágense az ész. Az ember az egy eszes állat, így mondja a Nikomakhoszi etikában. Tehát az ember az eszével kitűz egy nemes célt. Az élet az nagyon fontos abból a szempontból, hogy célokat kövessünk. Ha nincsen célom, akkor az életem is csak úgy elfolyik. Tehát valamilyen célt kitűzök magamnak, mondjuk egy családnak a felnevelését, egy alkotásnak a megtételét, egy munka elvégzését, és miközben én ezt a célt űzöm, aközben kiteljesedek. Ez a bűvös szó, hogy kiteljesedés. Mi ez a kiteljesedés? Hogy egyre erényesebb, egyre tökéletesebb és egyre értékesebb leszek. Tehát ahogy nevelem a gyerekem, én is növekszem ebben a tevékenységben. És engem ezt tesz boldoggá. Tehát Arisztotelész azt mondja, hogy ez a kiteljesedés tesz engem boldoggá, amíg el nem érem a célomat. És még azt mondja, hogy boldoggá tesz az embert, tesznek az emberi kapcsolatok is, tehát minél mélyebb, minél tartósabb emberi kapcsolataim vannak, annál boldogabb leszek, és ezt pszichológiai kísérletek is igazolják, hogy ez így van. És boldoggá tesz még a lelki élet, tehát nem csak materiális síkon mozgok, mint a hedonizmus, mert a hedonizmus általában az anyagi javaknak a birtoklását veszi az öröm forrásának, hanem a lelki élet is fontos. Tehát ezt mondja Arisztotelész, és ezt mondjuk mi is, azt tesszük hozzá, hogy a kereszténységben az a végső cél, amit én űzök, az nem más, mint az Istennel való kapcsolat, az Isten boldog színelátása, tehát az életem legvégső soron, legvégső ponton az Istennel való kapcsolatban teljesedik be. Úgyhogy hát ez a kereszténység hozzátétele Arisztotelészhez, és ugyanakkor valljuk azt, hogy ez a céltételezett kiteljesedés boldoggá teszi az embert. Szondi Máté, magyar pszichológus, pozitív pszichológiának az egyik magyar hirdetője, a boldogságról szóló könyvében megmérte, hogy melyik boldogságfajta teszi a legboldogabbá az embereket, és ő azt találta, hogy az aktív és értelemkereső élet, tehát az arisztotelészi célkitűzés erősebben kapcsolódik az élettel való elégedettséghez, mint a kellemes élet, vagyis a hedonizmus. Tehát a boldogság fajtákban is van egy hierarchia, és az eudaimónia, az arisztotelészi boldogság magasabb hierarchikus fokon van, mint a hedonizmus. És akkor még egyszer, a hedonizmus sem vetettük el, csak egy fokkal lejjebb van, mint az értelemkereső élet. Hát akkor ezek után, hogy megtaláltuk, hogy mi mit értünk boldogság alatt, amit a közjóhoz kötöttünk, akkor mondok egy nagyon kemény definíciót, amit mindig el szoktunk mondani minden egyes ketek képzéskor. Helen Alford és Michael Norton
könyvében olvasható ez, hogy a közjó nem más, mint emberi kiteljesedés egyéni és közösségi szinten egyaránt. Tehát ez a fajta boldogság beteljesülés adja meg a közjót. Az egyház társadalmi tanításának a kompendiuma így ír, hogy valamennyi személy méltóságából, tehát az emberi méltóságból, egyszeri voltából és egyenlőségéből ered a közjó. Közjón azon társadalmi fejfelek összességét értjük, amelyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjük életességüket. Tehát az egyház társadalmi tanítása, a kompendium, ami összesűríti a tanításnak a fogalmait, az is ezt a boldogság fogalmat mutatja meg, hogy elérjék tökéletességet, vagyis hogy a kiteljesedés, ez a közjó. Közjó, mint minden ember és az egész ember java. Tehát egyaránt beszélünk egyéni boldogságról, és egyaránt beszélünk a közösségnek a közjaváról, a javáról. Ami azért fontos, mert nincsen egyik se a másik fölött, tehát nem az egyén elsősorban és alatta a közösség, amit mond a individualista főáramú közgazdaságban, és nem is a közösség van fölötte az egyének, amit mond a marxizmus, hanem a kettő egy szinten van. A közjó, mint minden ember és egész ember java. Az állam is, mint politikai tekintély, a közjó megvalósításáért fáradozik. Ezt a mai magyar politikában elég gyakran lehet azért hallani, én úgy gondolom, hogy a magyar állam a közjót meg akarja valósítani az országunkban. Hogyha az állam a közjót akarja megvalósítani, akkor ez egy ilyen holisztikus gondolkodási mód. A holisztikus gondolkodás azt jelenti, hogy több mindent egy súllyal veszek figyelembe, és tudom nem csak egy síkúan látni a dolgokat. Az ókori görögöknek van egy nagyon fontos szabálya, hogy a világ értékei között, tehát az értékek között van egy hierarchikus rend, és ebben a hierarchikus rendben az anyagi javak a legalsó szint. És utána jönnek mindenféle javak, és a legfelsőbb szint pedig az erkölcsi javak, alatta meg az intellektuális javak. Tehát az immateriális szféra fölötte van a materiális szférára. És hogyha az állam meg akarja valósítani a közjót, akkor nem csak a gazdaságot kell, hogy fejlesztet. Én nekem nemrég volt a Magyar Nemzetben egy interjú a GDP-ről. Nem csak én, hanem nagyon sok közgazdász, magyar közgazdász is, de külföldi is, kritikával illeti a GDP-t, hogy az országok sorrendje attól függ a mai világban, hogy kinek mekkora a GDP növekedése. Tehát GDP csak az anyagi javakat figyeli, meg a szolgáltatásokat. Tehát egy torzmutató szám. Tehát, hogyha közjót akarok megvalósítani, akkor nem csak a gazdaságra kell koncentrálnom, hanem vele együtt a többi immateriális szférára, mint az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a vallásügy. Tehát mindezek a szférák egy súlyra kell, hogy ladba essenek akkor, amikor közülről akarok beszélni, hiszen az emberi kiteljesedés az függ az anyagi javaktól, mint az első, legalsó hierarchikus szintől. De nagyon függ az oktatástól, hiszen hogy milyen lehetülete, milyen szelleme lesz annak az embernek, az erősen befolyásolja az oktatás, meg a média. Tehát gondolom, akkor most már világos, hogy ez a közjó mit is jelent, hogy nem csak az anyagi javakról beszélünk, hanem egy csomó immateriális szféráról, és így valósul meg az emberi kiteljesedés és az emberi boldogság. Szintén a kompendium a közjóról ír, úgyhogy mik a közjó követelményei. Hát a béke iránti elkötelezettség, ez napunkban nagyon aktuális. Államhatalom megszervezése, szilárd jogrend, a környezetvédelme, tehát abban a pillanatban, hogy én szelektíve gyűjtöm a szemetet, és nem szennyezem a környezetemet, a közjót építem az országomban. Tehát nem csak egyéni felelősség, hanem tudatában vagyok annak is, hogy akkor a közjóért tettem, amikor én bedobtam a műanyag csomagoló eszközt a műanyag ládába. Emberi jogok biztosítása, élelmezés, lakás, munka, oktatás, kultúrához hozzáférés, közlekedés, egészség, vallásszabadság,
a jövő nemzedékének közjava, tehát megint, hogy én hogy nevelem a gyermekeimet, az megint csak a közjónak a része. Tehát én a közjóért teszek akkor, amikor a gyerekemet jól nevelem. És a klíma, tehát ez is egy nagyon fontos kitétel, hogy a klíma a közjónak a része, tehát megint az összes klíma tanácskozás a világ közjaváról szól tulajdonképpen. Közjó az ember legmagasabb rendű hajlamainak felel meg, úgy keresni a másik javát, mint önmagáit. Ugye úgy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Tehát nagyon fontos, hogy az a fajta individualista felfogás, ami mérgezi a mai világot, az a közjó szellemével teljesen ellentétes, mert a másik javát ugyanúgy kell keresnem, mint a saját javamat. Az egyház társadalmi tanítása beszél a javak egyetemes rendeltetéséről és a magántulajdonról. Ez azért fontos megemlíteni, hogy a magántulajdonnak milyen a viszonya a közjóhoz. Ugye az ember azt gondolná, hogy a keresztény tanítás elveti a magántulajdont, mert ugye az egy saját jog. De mit mond a magántulajdonról az egyház tanítása? Hogy a magántulajdon egyszer ki kell, hogy elégítse a saját szükségleteimet, a családomnak a szükségleteit, a vállalkozásom szükségleteit, ha van, kell egy tisztes tartalékot képeznem a magántulajdonból, és a felesleg a közösséget illeti. Tehát a magántulajdonnak van egy egyetemes rendeltetése, a magántulajdonnak van egy közösségi jellege, hogy ami feleslegben marad nekem, azt a közösség javára kell fordítsam. Batthyány István László nagyon jó példa erre, hogy tehát Szent Ferenc elosztotta a vagyonát, Batthyány megtartotta, de kórházakat épített belőle, a szegény betegeit gyógyította ingyen, tehát egy csomó jót tett a vagyonával. Az utolsó mondatom, mert ugye a fenntarthatóságról beszélünk akkor, amikor a közjóról beszélünk, azt mondjuk, hogy akkor lesz fenntartható a világ, hogyha ez a közjó szellem megvalósul, és ez részletezve annyit jelent, hogy ha fenntartható lesz a gazdaság, ha a profit nem cél, hanem eszköz. Tehát a profitot sem elvettem, nem azt mondom, hogy ördögtől való, de ne a fő cél legyen a gazdaságnak, hanem legyen egy eszköz, amivel értéket valósítok meg, a közjót valósítom meg. A gazdaság cél nem a profit maximalizálás, hanem a közjó. Gazdasági, környezeti, szociológiai területek alapja az erkölcsön, ebből indultunk ki, hogy az emberi erkölcsön alapszik a gazdasági rend, mert az, ha erényetikai ember vagyok, erényes ember vagyok, egész más gazdasági rendszer fog megvalósítani, mint a fennálló, haszonelvű gazdasági rend. És az emberi értékrend természetes erkölcsi rend szerint alakul, tehát hogyha én természetes módon az emberi mi voltomat megélem, és erényesen, erkölcsösen élek, akkor megvalósul ez a fajta közjó szellem a világban.
Kedves hallgatóink, dr. Baric Sarolta, Laura Domonkos nővért hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, Kojsza Péter vagyok. Mai adásunk témája a grafológia, természetesen keresztény szemmel. Tarac Köziné Nemes Mónika két hivatást választott magának, a teológiát és a grafológiát. Azt mondja, látszólag ezek szemben állnak egymással. Ő mégis úgy gondolja, az emberi kézírással foglalkozó tudomány egy Istentől kapott szent eszköz, aminek a segítségével kapukat nyithat a másik ember felé.
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak, akik azért az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg. Én nem is tudom elképzelni, hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni. Tényleg, hogyha az ember krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiségképéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Rádiózzanak velünk! Sokszor megosztanak a vélemények a grafológiával kapcsolatban, egyesek a pszichológia egyik ágának tekintik, mások pedig azt mondják, hogy ez egy különálló tudományterület. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Hol foglal helyet a grafológia a tudományok sorában?
Azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon nehezen fogadják el, hogy a grafológia az tudományág lenne. Nem mondhatom azt, hogy teljes mértékben elfogadott, még a 21. században is, de a 20. századtól kezdve azért a grafológia és a pszichológia szorosan összekötődött, a két tudomány elkezdett egymás mellett fejlődni, és a grafológia igenis használja és alapoz a pszichológia felismeréseire és tudományára. Hát igazából én tudományként kezelem, tehát számomra az, de sokakban él róla egy sztereotípia, egy előítélet, egy ítélet, és emiatt nehezen tudják becsatolni oda. Tudni kell azt is, hogy nagyon sok grafológus tudománytalanul használja, én úgy gondolom, és van nagyon sok remek grafológus, aki azért folyamatosan képezi tovább magát, igyekszik a pszichológia felismeréseit, újabb kutatásait is elsajátítani és beépíteni a grafológiai munkájába.
Annak ellenére, hogy sokan nem fogadják el önálló tudományterületként, azért azt látjuk, hogy egyre több helyen használják. Mi lehet ennek a kettősségnek az oka?
Az igazság az, hogy csak a grafológia és egy grafológiai elemzés önmagában nem helyettesíti azt, hogy egy teljesen feltérképezzünk egy személyiséget. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy a grafológia, még akkor is azt tudományként műveljük is magas szinten, az elegendő lenne egy személyiség felismeréséhez. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a pszichológiai tesztekkel és a legjobban összeállított és legmodernebb tesztekkel sem lehet egy személyiséget, egy lelket felmérni teljes mértékben. Mégis alkalmazható, azt gondolom, hogy egy terület, egy szakág lehet, ismereteket adhat, benyomásokat adhat, nagyon nagy igazságokat nyithat meg egy adott személyiséggel kapcsolatban, de nem lehet kijelenteni azt, hogy ez kizárólagosan az útja annak, hogy megismerjünk egy embert.
Azt mondtad, hogy nagyon sokan tudománytalanul használják a grafológiát. Mit értesz ezen ott?
Az első, ami az emberekben lejön, mikor hallják, hogy grafológus vagyok, vagy egy grafológussal találkoznak, hogy oda képzelnek egy kristálygömböt, és akkor valamiféle ilyen misztikus, varázslásos dolgot sejtenek mögötte. Ezért nagyon sok keresztény ugye el is utasítja, beleteszi a pszichológia, asztrológia, grafológia a batyuba, és akkor az egészet le is söpri az asztalról. A tudománytalanság abból fakad, mikor ebből népszerűséget akarok kovácsolni magamnak. Tehát a kezemben van egy olyan tudomány, vagy olyan ismeretnek vagyok a birtokában, ami nagyon veszélyes tud lenni például az egyes emberek számára, mert mégiscsak a kézírásból a személyiségnek olyan jellemzői területei nyílnak meg, amit nem szívesen nyitnak ki. Tehát egyrészt azért, mert veszélyes számára kategorikusan elutasítja, egyrészt azért, mert úgy érzi, hogy itt vannak valamiféle rejtett dolgok, amit ő nem tud irányítani, nem is szeret, hogyha mások ezt kézbe vennék. Másrészt pedig, hogyha egy grafológus nem alázattal, nem szeretettel, nem tudományosan fog hozzá ehhez a dologhoz, és belemászik az emberbe, és tényleg csak a saját népszerűségét keresi, tehát hogy ezzel lehet villogni magyarán. Tehát olyan dolgokat látom meg a kézírásból, amire a másik csak meghökken, és akkor innentől kezdve már nem a másik szeméről szól a történet, hanem rólam. Ez nem helyes.
Azért szögezzük le, hogy a grafológiának semmi köze nincs az asztrológiához és semmilyen varázslathoz. Bár ez egy tudományterület, lehet-e ezt keresztény szemléletben végezni, ezt a munkát, ezt a tudományterületet?
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak. Tehát azok, akik az írással, és én azt gondolom, hogy itt az írást a nagybetűs írásra is gondolok, tehát a szentírásra, akik azért az Isten vezetése és az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg, hogy ahány ember annyi írás, és akkor elkezdték szeretettel művelni, felfigyeltek erre, képezték magukat, a tapasztalataikat összegyűjtötték. Tehát valójában én nem is tudom elképzelni, hogy ezt keresztet, hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Ezt nem lehet másképp csinálni. Nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni. Nem lehet másképp. Tehát én amikor elvégeztem a grafológiát, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy sokakban ez ellenérzést váltott ki, én Istentől kaptam egy ajándékot ahhoz, hogy egy másik emberhez közelebb kerüljek, és segítsek neki ezzel a tudománnyal a továbbfejlődésében.
Tehát azt láthatjuk, vagy azt tapasztalod, hogy egyházon belül is van egyfajta ellenállás a grafológiával szemben?
Természetesen, mert mindenki más hőfokon él, tehát hogy másképp éli meg a hitét, másképp gyakorolja a hitét, és tényleg vannak, akiknek a pszichológiával együtt ez nem fér be. Én ezt elfogadom, senkit sem győzködöm. Volt már olyan beszélgetésem, amikor, na akkor teszteltek, és egy csodálatos beszélgetés jött ki belőle, egy lelki beszélgetés jött ki belőle, és kiderült, hogy tényleg, hogyha az ember Isten vezetése alatt, krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiségképéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Azt szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre. Ebben a beszélgetésben szerintem ezt nyugodtan tovább szűhetjük abba az irányba, hogy a kézírás is lehet a lélek tükre. Mi mindent tudhatunk meg egy embernek a kézírásában? Mi minden derülhet ki ebből?
Kézírásból nagyon sok minden kiderül. A személyiségnek alapvető rétegei is, tehát olyan személyiségvonások, amik nem fognak megváltozni, bár saját magamat javítom, mert az ember léte és elhívása Istentől nem a tökéletesség, hanem a folyamatos növekedés. Tehát folyamatosan változunk, nem tudunk változás nélkül élni, tehát még egy idős ember is képes a változásra. Ugyanakkor vannak benne olyan jelek is, amik éppen az aktuális állapottól függnek, ilyen íráskörülmények vannak, hogy milyen a külső környezet, milyen a lelki állapota, milyen a fizikai állapota valakinek, milyen adottságai vannak, mik azok az életkörülmények, élettörténetek, mi az az aktuális helyzet, amiből éppen most jött, és ami befolyásolhatja a kézírását. Azt mondjuk, hogy a kézírás agyírás, tehát onnantól kezdve, hogy az írás az készségé válik, tehát már tulajdonképpen nem is figyelem, hogy én hogyan írok, mint egy első és második osztályos gyerek, akkor onnantól kezdve már nem nagyon tudom befolyásolni, hogy ezek a személyiségvonások, és ezek az éppen aktuális jellemzők belekerüljenek, beleszövődjenek a kézírásomba.
Lehet-e a kézírásomat megváltoztatni tudatosan, és tudok-e ezáltal úgymond hazudni, vagy tudatosan más képet festeni magamról, mint amilyet szeretnék? Már hogyha ez valakinek a szándékában áll, persze.
Hát persze, hogy lehet. Sőt, vannak, tehát azért, tehát vannak rá próbálkozások azoknak az embereknek a részéről, akiknek vannak kriminalisztikus hajlamai. És én azt gondolom, hogy főképp azok, akiknek vagy nagyon rossz szándéka van, tehát tényleg kriminalisztika területére tartoznak azok az emberek, vagy olyanok, akik az én képükkel valahogy nem tudnak mit kezdeni, és egy kiforratlan én képük van, és kevésnek érzik magukat, mást szeretnének, más szeretnének mutatni, vagy esetleg van benne egy szándékosság, hogy igen, kifejezetten egy jobbik oldalamat szeretném, és akkor elkezdenek írni, de ez a kézírásban abszolút lejön és látszik. Azt tudni kell, hogy maximum két soron keresztül tudunk tudatosan odafigyelni, tehát kontrollálni a figyelmünket, hogy megformáltak legyenek a betűink, de
utána elveszítjük
igen, mert ez íráskészség, tehát egyszerűen nem arra figyelsz, amit írsz a mondandódra, a tartalomra, és az utolsó két sor az, amiben szintén visszajön, a záráskor egy ilyen kontroll, hogy akkor most visszatérek oda. Egy egész oldalt teleírni, ahhoz nagyon-nagyon komoly elszántság kell, hogy én végig tudatosan úgy írjak, hogy én egy másik oldalamat akarjam mutatni. Egyébként erre egyértelmű jelek vannak a kézírásban, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon mást akar csinálni, tehát ott megtorpanások vannak, más a vonalvezetés, görcsösség van, tehát ott nagyítóval is nagyon könnyen ki lehet mutatni, meg szabad szemmel is, más a nyomatéka az írásnak, hogy az a személy nagyon-nagyon görcsölt, és nagyon-nagyon figyelt arra, hogy hogyan ír.
És még egy dolgot emelnék ki, az aláírást. Az elképzelhető, hogy az aláírásunk különbözik egyébként az írásunktól, az írásképzelhető?
Az aláírás egy külön szakterület, tehát annak, akik kifejezetten az aláírásra foglalkoznak, és jelentek meg nagyon jó grafológiai könyvek, amik a kifejezetten csak az aláírással foglalkoznak, híres embereknek az aláírásait is összegyűjtötték. Az aláírás az egy plakát önmagunkról. Ez azt jelenti, hogy ebben az aláírásban vagy az van benne, ami vagyok, és ezt én nagyon szépen és tudatosan érett személyiségű emberként azt írom le, ami vagyok, vagy pedig ami szeretnék lenni. Ez általában az írás minta során egyértelműen kiderül, hogy az a személyiség milyen én képpel rendelkezik, vagyis hogy az én képe és az én ideál egálban van-e. Ha az egálban van, akkor az aláírásom általában ugyanolyan, mint a szövegírásom, tehát itt látom, hogy oké, tehát ő nem akar más mutatni, sem jobb, sem rosszabb, fölvállalja önmagát. Az aláírás az egy különleges dolog, kiírja-e teljesen a nevét, vagy csak a családnevet, vagy csak a keresztnevét írja ki a személy, összeköti az aláírás például, milyen plusz jeleket használ, megalkotott-e az az írás. Ugye magunkról tudjuk, hogy azért ilyen kamaszkorban elkezdjük az aláírásunkat próbálgatni, kreálni, tehát ahogy a személyiségünk fejlődik, hogy próbálunk egy ilyen plakátot létrehozni az aláírásunkban, nagyon sok mindent elárul. Aláhúzom, pontot teszek a végére, teszek különböző díszítéseket hozzá, vagy egyértelműen áthúzom középen az egészen. Tehát az aláírás az rengeteget árulkodik.
Közben azon gondolkodtam, hogy mennyire vannak exakt szabályok a grafológián belül, mennyi múlik a grafológusnak a személyiségétől, a szubjektivitásától, az egyéni megítélésétől?
A grafológia az is éppen ebben rejlik a tudományossága és az exaktsága, hogy azért mérési eszközöket használunk, és megvannak azok a standardek, a több mint 200 írásjegyet vizsgálunk, amelyben azért tudunk mihez képest viszonyítani, meg vannak ezek a mérési eszközök, meg vannak a normák, amik azok a normál tartományok, a nem normál tartományok, amelyek alapján tudjuk ezeket a kézírásokat vizsgálni. Ezek a mérések szerintem nagyon fontosak, különösen akkor, hogyha egy teljes körű személyiségképet akarok elkészíteni. Ugyanakkor vannak szubjektív tényezők is, és vannak olyan tényezők egy kézírásban, például a formanívója, a ritmusa, a makrostruktúrája, tehát hogy hova helyezi az írástömböt a fehér lapon, tartja-e a saját standardjét, tehát a saját írását megfelelőképpen végig következetesen tartja az írás során. Tehát vannak olyan írásjellemzők, amiket viszont mégiscsak szubjektíven kell megítélnem, és hát ez olyan, mint egy prédikáció, tehát magadat nem bírod belőle kiszedni, tehát mégiscsak benne vagy te is. Van egy erősen intuitív ága is a grafológiának, tehát akik erre teszik a hangsúlyt, van egy másik ága, amelyik csak a mérésekre és a mérésekben tartja a forrását igazából a személyiségkép készítésének. Én azt gondolom, hogy egy egészséges egyensúlyt kell megtalálni, nem szaladhatok el nagyon intuitívan, és csak a grafoszimbolikával foglalkozom, hanem nagyon komolyan a kettőt ötvöznöm kell ahhoz, hogy egy mégiscsak egy valósághű személyiségkép kerüljön ki a kezem alól.
Részben már említetted, hogy mennyi mindent kell figyelembe venni a grafológusnak, amikor egy írásképet elemez. Érdekességképpen tudnál említeni egy-két olyan általános dolgot, amiből következtethetünk az illetőnek a személyiségére?
Legjobban talán a 10 perces elemzésekből tudnék példákat hozni. Ezek olyan rövid portrék, rövid elemzések, amikor a kézírásnak a készítője, tehát tulajdonképpen 10 percen van rá, és első látásra kell. Az első látás és az első benyomások alapján kell, és mérőeszközök nélkül egy nagyon jó személyiségképet készíteni. Ezek nyilván a legjellemzőket emelik ki. Például ilyen az egyik kedvencem a dőlés. A dől is a grafológiában az értelem, érzelem és akaratnak az egyik vizsgálandó jegye és területe. És ha már ránézek egy kézírásra, és akkor látom, hogy ez egy balra dőlő írás, akkor tudom, hogy egy olyan emberrel ülök szemben, aki eléggé akaratos, és nagyon nehezen enged ebből az akaratból, sok mindent ilyen tekintetben irányít a saját életében. Ha állóírással van dolgom, akkor tudom, hogy egy értelemvezérelt ember, tehát ő egy olyan ember, aki mindent fejből. Ennek van jó és rossz oldala is, tehát például az érzelmeit is fejjel tudja kontrollálni. És az erősen jobbra dőlő írással azt tudom, hogy ott egy olyan úgy szoktam mondani, hogy szívemberrel van dolgom. Bár ez nem bibliai értelemben, mert a Bibliában a szív az értelemnek a helye. Tehát egy olyan emberrel van dolgom, aki általában az érzelmei mentén gondolkodik, dönt, keresi a kapcsolatokat az emberekkel önmagával, tehát ez az erőssége is, és ugyanakkor a gyenge pontja.
Az is kiderül mondjuk a kézírásból, hogyha valaki mondjuk egy nehéz időszakon van túl, vagy hogyha valakinek egy olyan törés volt az életében, ami alapvetően megváltoztatta?
Igen, mert nyilván, hogyha egy nagyon nehéz időszakban van, akkor a hangulata, a lelkiállapota nyomottá válik, bezárkózik, a szociális kapcsolatait is zárja maga körül, tehát például nagyon jól látszik, hogyha valaki egy éppen ilyen szakasz él, hogy szívesebben burkolózik önmagába, kevésbé nyit az emberek felé. Nagyon jól látható például az, hogy valaki nagyon szeret közösségben lenni, de jelenleg annyira sebzett a másik ember által, hogy nem mer nyitni, nem mer közeledni, nem enged közel magához embereket. Tehát ezek a kötésformákban, a végvonalakban egyértelműen látszódnak, hogyha valaki éppen egy bezárkózós állapotában van. Előfordul, hogy egy fehér papírlap, ugye, ami szimbolizálja maga a fehér lap a grafológiában az életteremet, azt az életteret, amiben én élek, amiben én elfoglalom a helyemet, hogy olyan pici betűkkel ér, vagy hogy nagyon-nagyon középre teszi, tehát nagyon nagy margókat hagy, ami azt jelenti, hogy nagyon, nagyon nagy távolságokat tart mindenkitől.
És segíthet abban a grafológus, hogy megtalálja az illető saját magát?
Ez olyan, mint a gyöngyhalászat, hogy le kell menni a gyöngyért, és vissza kell jönni. Lemegyek, búvárkodom ott egy kicsit, feljövök. Amit Isten vezetés alatt kaptam, felismeréseket, látást, a saját szemeimmel és a lelki szemeimmel azt átadom, de hogy valójában rálép-e erre az útra, vagy elindul-e, vagy ez a impulzus segíten neki abban, hogy éppen átlépjen egy következő lépcsőfokra, ez már tényleg azon a másik személyen fog függni. Vannak olyan kapcsolataim, amik elindultak ilyen grafológiai elemzéssel, és egy-két évente újra jelentkeznek, és megosztják velem a fejlődésüket, tehát elküldik újra a kézírásokat, és fölteszik a kérdéseket, hogy akkor hogy látom, hogy sikerült előrelépni, akkor, amikor beszélgettünk onnan, hogy látom, elindult egy fejlődés jó irányba, rossz irányba. Tehát azért vannak ilyen szeretett kapcsolataim, és ez tényleg a grafológia nyomán született, amiben látom azt, hogy van, akinek segített.
Említetted a reakciókat, amiből szerintem nagyon sok van, de kettőt emelnék ki. Az egyik, hogyha valaki élből elutasítja, amit mondtál, hogy nem, én nem ilyen vagyok, ez biztos nem én vagyok. Vagy a másik véglet, aki beismeri, elmondja, hogy igen, egyébként nem szívesen beszélek erről, de én valójában ilyen vagyok. Te melyikkel találkozol a leggyakrabban?
Talán egy-két eset volt, amikor azzal találkoztam, hogy értsd jól az igazságot, ami ott megnyílt, fölnyílt, az ő személyiségével kapcsolatban nagyon határozottan és kategorikusan elutasította. Azok az emberek, akik ezt így elutasítják, teljesen mindegy, hogy grafológusnál, pszichológusnál, lelkipásztornál járnak, vagy magával az Úristennel beszélgetnek, mindaddig nem képesek a fejlődésre, amíg ezzel az igazsággal nem hajlandóak szembenézni. Nagyon ritka. Tehát én tényleg egy-két esetben beszélgettem úgy egy grafológiai elemzés kapcsán, hogy nem akartak tovább lépni, de általában mindig ott volt így a beszélgetésünk mögött, hogy tudja, de nincs kész rá, hogy változtasson, vagy hogy egyáltalán nem, változtatni azért nem tud, mert nem tudja elfogadni ezeket a kijelentéseket.
Volt már arra példa, hogy olyan embernek az írásképét elemezted, akit már régóta ismersz? És ha igen, akkor ez jelentette neked mondjuk nehézséget, vagy épp ellenkezőleg sokkal könnyebb volt így?
Egy autószerelőhöz hasonlítanám így grafológusként magamat, hogy egy nagyon jó autószerelő, ha elmegy mellette egy autó, különösen egy jól ismert, egy olyan autó, amivel sokszor volt dolga, akkor már a hangjáról tudja, hogy valami nem jól van, és azt is meg tudja mondani, hogy hol. Én sem tudom a szememet kikapcsolni, tehát bárhol, bármikor, bármilyen régi ismerősömnek a kézírásával találkozom, azért nem tudom kikapcsolni a szememet, tehát látom, nagy meglepetéseket nem okoz. Tehát azért azt gondolom, hogy az az emberismeret, amit kaptam Istentől ezekben a régi kapcsolatokban, azért nem csúszott annyira félre, hogy a grafológiai elemzés hatalmas meglepetéseket okozott volna.
Az életnek egyébként mely területei azok, ahol a leggyakrabban kérik grafológusnak a segítségét, vagy ahol a leggyakrabban használják ezt a tudományterületet?
A személyiségkép az, amit a legszívesebben, tehát a grafológia kifejezetten ennek a tudománya, a személyiségnek a feltérképezése, de használják pedagógiai grafológiában, használják ugye a munkaterületen, munkaerőkiválasztásban, vezetőkiválasztásban is, van, aki a történelmi grafológiát szereti, tehát igazából nagyon-nagyon használható, de azért mégiscsak azt mondom, hogy az írás analitikával szemben, és az írás szakértéssel szemben, ez kifejezetten a személyiségre koncentrál.
Annak idején miért döntöttél emellett a tudományterület mellett? Van-e valamilyen, nyilván van valamilyen személyes motivációd?
Amikor a pásztorál pszichológiát tanultam, a nővérem abban az időben párhuzamosan a grafológiát tanulta, ő magyar történelem szakos tanár, és mindig, amikor találkoztunk a képzések után, akkor mindenki előszedte a jegyzetét, és elkezdtünk beszélgetni, hogy én mit tanultam pszichológiából, ő elmondta, hogy mit tanult grafológiából, és felkeltette az érdeklődésemet. Tehát azt mondtam, hogy ez fantasztikus, tehát ez hihetetlen, hogy a kézírás alapján a személyiséghez ilyen közel lehet tanulni, amit én pszichológiából tanulok, ő grafológiából nagyon sok mindennel alá tudta támasztani, és akkor azt mondtam magamban, hogy ha még egyszer lesz lehetőségem tanulni, akkor én grafológiát szeretném elsajátítani, mert ezzel egy ilyen háromlábú kis széken fogok ülni. A teológia, a pszichológia és a grafológia egy csodálatos ötvözetből talán még szebb, még különlegesebb segítséget tudok felajánlani azoknak, akik kéri.
Mi az, ami a leginkább vonz ebben a területben? Részben már említetted, hogy egy fontos motiváció, hogy tudj másoknak segíteni.
Kicsit a grafológiának, a grafológia iránt érdeklődés az, ami behozható segítségképpen a lelki gondozásba. Tehát én azért nem gondolom, hogy bárki csak úgy bemenne egy pszichológushoz, vagy az ifjúsági alkalmakon felállított meghallgatlak sátorba, hogy most ő elmondja a lelki problémáit, de mivel a grafológia esetleg felkelti az érdeklődését, és azt mondja, na ilyet is tud, akkor lássuk, hogy mi jön ki belőle, eljön, és ha én nem maradok meg egy ilyen felszínes síkon, és tényleg nem a népszerűségről szól az egész, hanem az, hogy ezt a másik javára fordítsam, ami ebből kijön, akkor egy nagyon, nagyon klassz lelkigondozói beszélgetését tud formálódni, és ebben eszköz a grafológia. Tehát én ezt azt gondolom, hogy a pásztori szolgálatom a mind a pszichológia és mind a grafológia eszköz.
És kapukat nyit a másik ember felé, hogyha jól értem.
Tehát gyakorlatilag egy ajtó, ahova bejön, és nem feltétlen azzal a szándékkal jön be, hogy ő most tanácsot kérjen, tehát nem lelki gondozásért jön, nem lelki vezetésért jön, nem tanácsért jön, hanem belép ezen az ajtón, ami érdekes, szeretné megnézni, hogy mi van mögötte, vajon mi sül ki belőle, és akkor közben is ugyan oda lyukadunk ki, ahonnan, ami elől ő esetleg egy kicsit menekült, vagy nem szívesen szerette volna azt a jellegű beszélgetést kipróbálni, de ugyanott kötünk ki, mert a kézírás alapján egy lelkigondozói beszélgetés indul el.
Innen nézve viszont egy nagyon fontos missziói eszköz is lehet, terület is lehet, nem a grafológia?
Én annak tartom, tehát én annak ellenére, hogy néha úgy érzem, hogy küzdeni kell az ára, mert manapság azért jobban elfogadják, tehát le kell bontogatni azokat az előítéleteket, amik úgy rárakódtak, amik egyes emberekben hozzákötődnek, és igenis másik javára fordítható szent eszköz lehet.
Hol tartunk most ezen az úton, hogy ez megvalósuljon?
Én azt gondolom, hogy mint minden ebben az életben a személyes kapcsolatokban dől el. Tehát, hogyha én egy megbízható társ leszek ebben a beszélgetésben, és nem egy olyan ember, aki több tudással rendelkezik, aki visszaélhet azzal a tudással, avval az ismeretlen el, amit a másik emberről kapott, akkor ebben a személyes kapcsolatban válik igazából szerethetővé a grafológia. Tehát ha én nem alázattal, nem szelíd lelkőséggel, én nem a másik ember tiszteletével, ítélkezés nélkül, ez nagyon fontos. Tehát, hogy azt élje meg ebben a beszélgetésben, hogy én nem ítélkezek. Tehát nincs fehér és fekete, és nem bántom. Nem ítélkezem. Ha nem kér tanácsot, nem adok. Ha kér, akkor segítek, hogy megtalálja a saját válaszát. Ilyen szeretettel veszek részt egy grafológiai elemzésben, akkor ebben a személyes kapcsolatban fog az előítélet igazából lebomlani.
Mai adásunkban Tarac Közini Nemes Mónika, pásztorál pszichológus, grafológus volt a vendégünk. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu internetes oldalon a hangtár menüpont alatt. E-mailjeiket az info@europaradio.hu címre küldjék, és telefonon is kereshetnek minket, elérhetőségünket a már említett honlapon találják. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!